Sziasztok, ez itt a Partizán Film Klub 11. adása, ahol az Ordnung, vagyis németül Rend című filmről fogunk beszélgetni. Ez egy 1980-as film, amit egy iráni rendező, Zohrab Shahid Szalesz rendezett az NSZK-ban. Petri Lukács Simon és én Babos Anna vagyunk a filmklub házigazdái, és a podcast házigazdái is egyben, és mindig van egy meghívott vendégünk, ezúttal Gulyás Márton, a Partizán főszerkesztője. Szia Marci!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Sziasztok. Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Én nagyon vártam ennek a filmnek a bemutatását a Partizán Filmklubban, és el is mondom mindjárt, hogy miért, de előtte megpróbálom röviden összefoglalni a filmnek a cselekményét. Igazából ez a film Herbertről szól, aki nagyjából olyan másfél-két éve nem dolgozik, munkanélküli segélyen él, illetve a felesége tartja el.
Ez már magában utopisztikus 2024 Magyarországán.
Így van. És hát ezt sokszor kihangsúlyozza, hogy ezzel ő nem akar ártani senkinek, nem akar bántani senkit, ennek ellenére a környezete nagyon ellenségesen viselkedik vele. És elég passzív, azt hiszem, az ő viselkedése, nem próbál senkit meggyőzni arról, hogy kövesse őt, nem próbálja elmagyarázni se senkinek azt, hogy miért csinálja azt, amit csinál vagy nem csinál. Tulajdonképpen az egyetlen olyan mozzanat, azt hiszem, az ő személyiségében, ami valami fajta aktivitásra utal, az, amikor minden vasárnap reggel lemegy az utcára, és azt kiabálja, hogy keljetek föl. És én azért vártam nagyon ezt a vetítést, mert nagyon kíváncsi voltam arra, hogy hogyan reagál ma Magyarországon, Budapesten a közönség egy ilyen embernek egy ilyen karakterre, hogy visszatükrözzük-e azt a fajta ellenszenvet és megrökönyödést, amit Herbertnek a környezete iránt tanúsít, vagy valami más fog történni. Nekem elég érdekes élmény volt ebben a vetítésben az, hogy szerintem egy picit más történt. Nem tükröztük vissza azt, amit a filmben láttunk, hanem nagyon sokan számoltak be arról, hogy nem csak hogy empatizálnak Herberttel, hanem hogy találták már magukat a saját életükben ilyen helyzetben. És még egy dolgot, bocsánat, csak ehhez hozzá szeretnék tenni, hogy most a podcast előtt meghallgattam Marci az utolsó interjúdat Tamás Gáspár Miklóssal, amiben egy elég fontos rész, vagy egy viszonylag hosszú futam az, hogy valójában mindannyian tudjuk, hogy a kapitalizmus szörnyű és megbetegíti a lelket, és ennek ellenére eszköztelenek vagyunk vele szemben.
Igen.
De hogy folytathatjátok is ezt a gondolatot, meg igazából azt is megkérdezhetjük, hogy vagy így azzal szoktunk indítani, hogy neked a vendégnek. Tehát Marci, neked hogy tetszett ez a film?
Nagyon tetszett, és főként azzal szeretném kezdeni, mert ezt mindenképpen föl is írtam magamnak, hogy ezt elmondjam, és ez egy kicsit a hallgatókat is agitálni. Tehát nem tudom, hogy valaha, akik hallgatnak, azok nagy számban szavaztak-e bizalmat a filmklub bármelyik rendezvényének, eseményének, de hogy így nagyon ajánlom, hogy jöjjenek el, mert mostanra szerintem ez egy olyan kvázi eseményszámba menő dolog lett ebben a városban, ami így iszonyatosan boldog vagyok tőle, és most már nem az első alkalom van, hogy így telt házzal mennek ezek a vetítések. Gyakorlatilag szerintem idén tavasszal egyetlen egy vetítésen volt, ahol lehet volna telt ház. És egy nagyon agilis és csodálatos közönség jött létre, és egyébként azt gondolom, hogy azon kívül, hogy most mennyire van hirdetve vagy nem hirdetve, ez egyébként szerintem elsődlegesen annak köszönhető, hogy valahogy ti ketten annyira sajátos és ilyen nagyon vonzó jelenlétet tudtok biztosítani a diszkuszióhoz, ami teljesen hiányzik szerintem a filmekről való ilyen közösségi beszélgetés, vagy én nem is emlékszem, igazából talán a 2000-es évek elején volt egy filmklubban, műcsarnokban, arról egyszer beszéltünk már, én ott tapasztaltam utoljára ilyet, hogy emberek filmek után ott maradnak, és így értelmesen, vagy nem is az, hogy értelmesen, mert nem az a kérdés, hogy érdemesen, vagy nem értelmesen, de hogy így szabadon inkább ezt mondom, tudnak beszélni, meg hogy így érdekes, és hogy ilyen nagy elköteleződéssel vállalják a véleményüket, és fontosnak tartják, hogy megosszák, és így tovább. És ugye ez szerintem nagyon kell a kettőtöknek, ez az ilyen nagyon-nagyon-nagyon csodálatos karaktere, ami megnyitja az embereket, és szerintem ez nagyon fontos közösségi élmény ebben a városban. Úgyhogy igazából mindenkinek csak azt javasolnám, hogyha teheti, akkor jöjjön el és nézze meg. És nem azért mondom ezt, mert a Partizán csinálom, azért, mert a Simon és az Anna, és ameddig ez tart, addig mindenképpen részesüljetek belőle, mert rosszul jártok, aki maradtok belőle.
Köszönjük.
Csak egy dolgot még mielőtt aztán Simon nyugodtan mond, amit akartál, de úgy érdekes, hogy pont a Tamás Gáspár Miklóst hoztad ide, mert nekem az volt az alapvető élmény, amikor a közönség beszélt a filmről, hogy ugye én azt gondolom, hogy akik ott ültek, azok ilyen baloldalias emberek, ezt egy ilyen nagyon tág skálán elhelyezve őket a világnézeti beállítódásukat, de hogy így nagyon érződött az, hogy az a fogalmi leírása annak, hogy így mi az, amit a film megjelenít, hogy az így mennyire hiányzik. Tehát mondjuk például a bérmunkakényszer kérdése, így szerintem elő se került a beszélgetés alatt egyszer sem. Tehát az, hogy mondjuk részt venni ebben az egész kapitalista termelési rendben, és így a bérmunkakényszernek alávetni magadat, és értékesíteni a munkaerődet, és ennek az erőszaknak így kitenni saját magadat, és ezzel szemben ellenállni. Szóval ez például tökéletes volt, hogy ez így egyáltalán nem került elő. De az is érdekes volt, hogy mennyire nem került elő az, hogy ő egy ilyen a szociális rendszeren élősködő parazita lenne, és hogy a segély, ugye ez egy ilyen rettenetesen hosztilis fogalommá vált ebben az országban, hogy segíjen élni, az tényleg a legmegvetendőbb létformák bármelyike. Tehát nem tudom, bármilyen típusú közpénzrablásban részt venni, magasabb társadalmi presztízsel jár, sőt, bizonyos elismerést is kivált az emberekből, hogy hát így gyűlöljük, de azért szép lett az a kastélyosúva életbe. Azért ez nem semmi. De hogy így pláne az, hogy te valami pénzbeli ellátást igénybe vegyél ebben az országban, és abból a létszükségleteidet fedezd, az így, tehát tényleg nem tudok elképzelni ennél társadalmilag megvetettebb pozíciót. Ez, hogy így ez az ember 2 éve a német jóléti állam transferein tengeti a napjait, és hát egyébként láthatóan, szóval magyar viszonylatban nézve az a lakás, annak a berendezése, hogy nem tudom én, vasárnaponként kirándulni járnak el, tehát hogy ezek ilyen, ugye nem kellene, hogy extra jelentőséggel bírjanak, vagy bármifajta luxuriöz életvitelnek számítsanak, de hát ez magyar viszonylatban nagyon sokaknak az, vagy döntő többségnek az. És ez azért ez, és nem tudtam előtt, hogy az van, hogy ezt így nem mondják ki, ez mennyire irritáló, vagy valójában nem irritálja őket, és mivel nem mondták ki, ezért nyugodtan jöhetek azzal a feltételezéssel, hogy valószínűleg nem irritáló a számukra, és ez egy jó érzés volt.
Igen, nekem is ez a kettősség volt a benyomásom a beszélgetésről, hogy némely jelenségességek meglepően szolidan, vagy egyáltalán nem bukkantak föl.
Amiket te is nagyon feltételezted, hogy meg fog történni.
Feltételeztem, igen, és valószínűleg lehet, hogy amilyen indokolatlanul kérezett is voltam az elején. Viszont de ugye ezzel a segélyezéssel kapcsolatban azt akartam mondani, hiszen ez a filmben is érdekes, hogy tulajdonképpen a filmben sem merül föl ez a probléma annyira legalábbis. Tehát, hogy amikor így arról gondolkozunk, hogy miért tűnik kiiktathatatlannak a bérmunka az életünkből, akkor különböző érvek szoktak ezzel kapcsolatban előkerülni, és ugye nyilván az egyik az, hogy nincs más ötletünk, vagy nincs más módja az újraelosztásnak. Ez kevésbé jön elő a filmben, az, hogy a feleségnek el kellett tartania, vagy az államnak el kellett tartania, és ez megvetendő, vagy erkölcstelen, vagy lusta, vagy igazságtalan, vagy kvázi magától értetődővé teszi, hogy ő terhet rólt másokra. Ez sokkal kevésbé hangsúlyos, mint a munkának az a másik megalapozottsága, hogy nevelő, vagy ilyen rendfenntartó erővel bír, és hogy nekem így az volt az érdekes, és ez tudom, még korrelált azzal is egy kicsit, hogy a közönség reagált, hogy mintha a főszereplő felesége, akiről már még beszéltünk külön, de mindesetre fokozatos türelemvesztéssel presszionálja a férfit arra, hogy visszatérjen a munkába, és nagyon hiányolja a férjéből azt, hogy ők egy jó házas életet tudjanak élni, hogy a férjének nincs kedve semmihez, nem járnak egy moziba, nem szeret vele csinálni dolgokat, nincsen szexuális kedve, és mintha abba bízna, hogy a munkába való visszatérés az kvázi normalizálna. Tehát, hogyha a munkába való visszatérés az így egyúttal szabadidőhöz való kedvet is rekonstruálni tudná. És igazából ez volt az, amit úgy éreztem, hogy mintha a közönség is néha így el tudna sajátítani, hogy igazából a tétlenség lehet oka, de lehet következménye is a depressziónak, ami ugye egy ilyen visszatérő probléma volt a beszélgetés, vagy ez most depresszióval vagy sem, vagy egyáltalán ezt a filmet érvényesen le lehet-e írni lélektani vagy pszichiátriai fogalmakkal, és mintha kvázi az, hogy valaki kiszolgáltatja magát a semmittevésnek, azt azzal kéne gyógyítani, hogy ő elkezd csinálni valamit, és akkor onnantól fog a más dolgokhoz is megjön a kedve. Mert az egy nagyon karakteres vonás ennek a filmnek, és talán erről is érdemes beszélni, hogy szemben más munkakerülőkkel, akiket megmutattunk ezen a filmklubon, meg akiket magasztosnak, meg szépnek, meg fölemelőnek, meg romantikusnak gondoltunk, Herbert nem akar csinálni semmit.
Még egy mondattal csak visszautalnék a beszélgetésre, hogy szerintem az egy ilyen érdekes tünet, vagy legalábbis én így és szeretném, hogyha ennek nyoma maradna, hogy ez, amit mondasz, Marci, hogy társadalmi, gazdasági összefüggéseknek a leírására sokkal kevésbé vannak szavaink, vagy sokkal kevésbé a napi szókincs része, azzal szemben mondjuk azt, hogy a pszichológiai fogalmak mennyire bulvarizálódtak, és mennyire elsajátították az emberek. Azt szerintem már nem ez az első filmklub, ahol ennek így nyoma van. És nyilván így azt is látjuk, hogy a különböző vetítésekhez nagyon nagy számban hívnak meg pszichológusokat beszélgetni, hogy alapvetően filmekre és egyáltalán emberi viszonyoknak a leírására a pszichológia tűnik egy olyan tudományágnak, ami alkalmas ennek a leírására, legalábbis ilyen köznapi szinten, ami nem feltétlenül egy kritikaként mondok, csak minden esetre ez egy ilyen megfontolandó, vagy végig gondolató.
Mert szerintem egyébként kritikus, mert ugye pont egyébként érdekes volt is egy ilyen, ugye volt ez a hét a városban tartott ilyen vita a köztereken, és ott pont a pszichológia kapcsán volt ez a típusú kritika, amit megpróbált megfogalmazni, van ez a patologizáló beszédmód, és ami mondjuk nincsen ilyen társadalomtudományos dimenzióba helyezve, hogy mondjuk például emberek ilyen helyzetekben miért kerülnek. És én szerintem a Herbertről nem lehet így kijelenteni, hogy depressziós lenne, hogy depresszív tüneteket mutat, az talán lehet állítani, de igazából mit értünk ezzel, hogy kóros levertség lenne rajta úrrá, amitől ő meg akar szabadulni. Nem tudom, azt is látom, hogy egyébként szerintem ilyen kritikus helyzetekben az életösztönet tökéletesen működik, tehát amikor ez a paternalista kispolgári szembesítés elérkezik, hogy a barátok és a felesége előáll ezzel, hogy akkor most egy elmegyógyintézetbe menjen el, és ott próbálja meg visszaszerezni az önrendelkezési képességét, azt ilyen nagyon élesen és nagyon határozottan utasítja vissza, és nagyon imponáló az a nyíltsága, hogyan amikor így hirtelen egy ilyen agresszió éri őt, és megpróbálják ebből az állapotából erőszakkal kirángatni, akkor hogyan védi a saját méltóságát, meg a saját, hát nem tudom, életfelfogását. Az más kérdés, hogy aztán ebben mégiscsak aláveti magát, tehát nem tud ennek ellenállni érdemben, de ahogyan mondjuk ott verbalizálja ezt, az szerintem például egy olyan imponáló nyíltság, amire a felesége egyszer sem képes az egész film alatt. Miközben nyilván nagyon erőteljesen lehet vele empatizálni, sőt, szolidaritani is lehet azzal, hogy milyen érzés lehet egy ilyen emberrel együtt élni, akinek ennyire nincsenek. Hát nem azt mondom, hogy tehát, hogy a társas kapcsolódáshoz szükséges életösztönei legalábbis így nagyon láthatóan a nő számára nem komfortosak, akkor inkább így fogalmazok. De hogy így arról nincsen szó, hogy esetleg akkor ebben mi a feleségnek a szerepe, meg hogy neki hogyan kéne ezen változtatni. És ehhez képest meg a Herbert azért mégiscsak képes a saját magának a képviseletére. Illetve, hogy ez az egész ilyen mikro ellenállási akciója vasárnaponként reggel 7-kor, csak még az előző gondolatmenethez visszacsatornázva, hogy szerintem ez is egy tök fontos, hogy így a bérmunkakényszer felől olvasni, hogy hát ugye a konszenzuálisan egyetlen pihenő nap, ami mindenkinek a rendelkezésére áll, ami arról szól, hogy végre az egész hetes fáradalom. Tehát akkor kvázi mindenki megengedheti magának, hogy végre addig alszik, ameddig akar. Nyilván házi munka, gyereknevelés, a többi, tehát ez sem tisztán igaz ennyire, de hogy elviekben az a rekreálódás napja, és hogy azt cseszni ketté, és abban fölvetni azt, hogy így keljetek föl, nyilván az ágyból, nyilván keljetek föl, mivel szemben, a fennálló rendel szemben, a szabad nap illúziójával szemben, stb. Tehát hosszan lehetne ezt elemezni. De hogy az is egy nagyon impresszív dolog, hogy így ott gyakorolja az ellenállást, ahol elviekben pont a rendszer valamifajta nyugalmat, vagy valamifajta rekreálódási lehetőséget így fölkínál, és ami konszenzuálisan ennek van elkönyvelve, és hogy pont azt mondja, hogy na ezt kéne elutasítani, ezzel szemben kéne most fölkelni. És ez szerintem nagyon erős, hogy nem az áruházba megy be agitálni a pénztárosokat, meg nem a, ugye elhelyezkedik egy ilyen, mi az Isten, ez ilyen kiskereskedésben, hát az egyébként az egy csodálatos jelenet, amikor így megpróbál valamit értékesíteni, a vevő nem vevő rá, és akkor kér valami mást, és azt mondja, hogy rendben van, azonnal hozom, és akkor látjuk, hogy hátra megy, akkurátusan átöltözik, és szépen elhagyja a boltot. És ez a szelítsége az ő ellenállásának, ez annyira imponáló, tehát annyival erősebb, mint bármi más, hogy így egyszerűen csak így megtörténik az, hogy így, ha nem kell, akkor igazából nekem se kell, szervusztok. És ugye ehhez képest meg ez az erőszakos föllépés a pihenő nappal szemben, tehát hogy nem ott erőszakos, ahol azt gondolnánk, hogy agitatívnak kell lenni, tehát ahol maga a bérmunka kényszer megvalósul a kiskereskedésben, ott szelíd, és ahol meg azt gondolnánk, hogy így, tehát ugye azért emberek pihenését, azt így nagyon kínos azt megzavarni, ott meg így erőszakot vállal, vagy és agitatív.
Most erről nagyon sok felé lehetne ezt továbbvinni. Egyrészt azt akartam csak mondani, hogy az szerintem nagyon érdekes a Herbertnek a karakterében, hogy igazából olyan, mint egy lenyomat, hogy így kiadja azt, hogy hogy működik ez a társadalom anélkül, hogy látnánk dolgozni, vagy hogy látnánk konkrétan, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek. Mondta, rendszerek, mint például a házasság, működésképtelenségéről szól az ő karaktere, és hogy közben meg ilyen gyönyörűen kiadja ezt az ilyen domborművet, amiben él a Herbert, vagy amiben élnie kellene. És a másik dolog, amit akartam mondani, az pedig az álomhoz kapcsolódik, vagy az alváshoz, ami így a filmben végig nagyon erősen jelen van, mint egy ilyen kérdés, ugye akár ezzel a vasárnapi kiabálással, amikor az utcán áll és kiabálja, hogy keljetek föl, akár azzal, hogy ebben az egyébként nagyon realisztikus valóságábrázolásban vannak álomjelenetek, amiknek mondjuk az álomjelenetsége szerintem megkérdőjeleződik, vagy ez nem teljesen egyértelmű, de akár ez az egész utolsó szekvencia, amit említettél, amikor a feleség elküldi kórházba a Herbertet, ugye az is olvasható úgy, mint hogyha az egészet csak a Herbert álmodta volna. És igazából ez a nagyon tragikus végkicsengése a filmnek, hogy a Herbert ül egy kórházi folyosón, távolodik tőle a kamera, és közben egy ilyen versszerűen elmondja azt, hogy ez az egész kórházi lét, ez egy álom volt, és aztán fölébredt és ott feküdtél mellettem a házasság, mint az elnyomás legsúlyosabb formája rajzolódik ki ebben a jelenetben. De hogy nem ezt akartam mondani igazából, hanem hogy az álom nagyon sokféleképpen jelen van, és szerintem ezt egy picit így kibogozhatnánk, hogy pontosan mit jelent ebben a filmben az álmodás, mert hogy ja, és bocsánat, még egy féleképpen fontos szerintem, hogy beszéljünk az álomról, ugye, hogy a Herbert nem igazán csinál semmit, verseket elkezd írni. Talán ez a kreatív tevékenység, ami a leginkább ilyen, igen, tehát ugye ez mondható talán leginkább ilyen aktivitásnak, megpróbál egy verset írni, és ebben a versben arról van szó, hogy a lírai én aludni szeretne 1000 éjszakát és 1000 nappal, amit olvashatunk úgy, hogy ez a Herbertnek az alvás iránti vágya, és valóban nagyon sokat látjuk egyébként a Herbertet ágyakban, kanapékon feküdni és aludni, ami nyilván olvasható úgy, mint egy ilyen menekülés ebből az életből, de hogy az alvás az egyáltalán nem egy ilyen felszabadító dolog, vagy az álmok nem felszabadítóak ebben a filmben, hanem igazából ugyanúgy be vannak csatornázva ebbe a fekete-fehér, szürke hétköznapiságba, amit egyébként látunk a filmben. Hogy erről mit gondoltok, vagy nektek milyenek voltak? Vagy akár ez a kórházi rész, hogy ez egy álom, vagy nem álom, erről.
Ugye az csak azoknak mondom, akik esetleg nem láttak a filmet, hogy ugye az történik, hogy amit a Marci mondott abban egy jelenetben, a Herbert felesége és egy baráti pár szembesítik Herbertet azzal, hogy most már igazán tartatatlan az az állapot, amelyet fönntart, és itt az ideje, hogy bevonuljon, aminek ellenszegül, majd mégis bevonul a pszichiátriára, ennek különböző magyarázatai lehetnek. Az egyik az, hogy Herbert nagyon sajátosan akarat nélküli, tehát egy nagyon nehezen leírható karakter igazából, mert az az ambivalenciája, hogy miközben iszonyú konok, akkor a közben néha olyan, mintha belső késztetés nélkül történnének meg vele dolgok, és utólag csodálkozna rá arra, mit csinál, és egy olyan ellenállást végezni, amire igazából nem tud reflektálni, de nem azért, mert szellemi képességeinek a hiányában lenne, hanem valahogy, mintha energiája nem lenne rá, meg kellő. Tehát, hogy nyilván a reflexióhoz is kell vágy, meg libidó, meg valamilyen fajta hevület. Elmegy a pszichiátriára, amire aztán azt mondja, hogy tulajdonképpen ez egy szívesség magának, tehát tulajdonképpen azzal, hogy megszabadul a feleségétől, további kötelességeket, további uniformizáltságokat és megfelelési formákat tud eloldozni magától, és ott begyógyszerezik, és egy agymosott módjára teljesen az ellenkezőjére fordul a személyisége, és amikor a felesége például meglátogatja, és elmeséli neki, hogy ez a baráti pár Jürgen és Heidi összeházasodnak, akiket addig Herbert iszonyatosan megvetett és írtózott az ízléstelenségüktől és a kispolgáriságuktól.
Amelyiket részben igazságtalan, mert pont egy korábbi sétájú kirándulásuk alkalmával szerintem ugye a férfi tagja ennek a másik párnak, akire kiderül, hogy építész, szerintem egy nagyon izgalmas koncepciót vett fel azzal kapcsolatban, hogy őt is hogyan nyomasztja a bérmunkakényszere azzal kapcsolatosan, hogy olyan épületeket és lakásokat kell terveznie, amiket ő nem tud nem börtönnek látni, mert egyszerűen 21 négyzetméterben nem lehet emberi életvitelre alkalmas tereket kialakítani, és azzal kapcsolatban teljesen érdektelennek mutatkozik Herbert.
Illetve nem érdektelennek, hanem csak azt mondja, hogy hát igen, föl kéne mondanod. Tehát, hogy tulajdonképpen...
Ő nem segít párbeszéddel, vagy lelkesítéssel.
Ő nem agitál amellett, hogy...
Igen. De abszolút, mert térünk vissza, hogy ez viszont egy nagyon jellegzetes ebben a reakciójában egy jellegzetes vonásra fejeződik ki. De csak azt akartam mondani, hogy és akkor ehhez képest ott mint egy ilyen joviális... ilyen bólogató, mondja a feleségnek, hogy jaj, de jó, hogy összeházasodnak, ugye amiről, ami, mint az Anna is mondtad, ugye az egész film ennek az intézménynek a munkához hasonlítható mértékű elnyomásáról szól. Tehát képest, hogy Herbert újong, hogy hát végre a hal bekapta a horgot, és a férfi lehorgonyozik, és nem tudom. Nem mindegy, és akkor a végén, amikor ül a kórházi folyosón, akkor ugye ezt mondja, hogy aztán mondtam, hogy egy kórházban vagyok, hideg volt, sötét és nedves, és aztán felébredtem, és ott voltál mellettem. Tehát, hogy kvázi igazából maga a házasság az, és a minden alternatíva és helyettesítés és horizont nélküli megtagadása a munkának, az, ami aztán visszafordul igazából ebbe az úgynevezett gyógyulásba, amit tulajdonképpen gyógyszeres kezelés nélkül is el lehet érni egyszerűen csak a környezet normativizáló hatására. Szerintem, hogy tökre összefügg az, amit az álomról mondtam, hogy arról gondolkozunk, hogy mi egy, nem tudom, konvencionális vagy gyakori ábrázolás egy álomnak egy filmben, akkor egyrészt általában stilárisan valahogy elüt a film diegetikus valóságától kvázi, másrészt tipikusan ez a dolog, hogy egy cselekménynek a legvégén kiderül a cselekmény, nem tudom, nyomasztó futamáról, hogy álom volt, és mondjuk valaki fölébred, és megnyugszik, hogy ez csak egy rémálom, az általában valamilyen feloldozásra jár, vagy a nézőnek, vagy a karakternek, és ugye ehelyett pedig annak a súlykolása, hogy miután az álmainkat is, és a mindennapjainkat is, ez a ciklikusság, ez az uniformizáltság uralja, ezért igazából nem mondható az, hogyha egy álomból felébredünk, és kiderül, hogy ez csak egy rémálom volt, annak bármilyen feloldozó hatása lenne.
Hát illetve, hogy az álom az nagyon sokszor úgy jelenik meg filmekben, illetve egyszerűen olyanok az álmaink, hogy nem tudom, vágyálmok, vagy rémálmok. Ugye itt ebben az esetben igazából, amit álomként látunk, az két buszos utazás. Először egy olyan nő mellett, akit Herbert a szupermarketben figyel meg, egy eladó nő mellett, akkor azt még lehet úgy olvasni esetleg, hogy vágyakozna utána, vagy szeretetteljesen gondolna rá. Nem történik semmi interakció köztük. A buszon egyszerűen ülnek egymás mellett, és aztán ugyanebben a beállításban látjuk azt, ahogy egy későbbi álomban az orvosnő leül mellé, aki ezen a klinikán kezeli a buszon. Igen, tehát semennyire nem válik el ez a két álom a filmnek a képi világától, illetve van egy harmadik is, ami a kecskékhez kapcsolódik, akiket az vasárnapi kirándulás alkalmával Herbert mint egy véletlenül megetett cigarettával.
Szerintem szándékosan. Igen, értelmezés kérdése.
Igen, mert ugye az történik ebben a jelenetben, hogy oda megy a kecskékhez, és valóban oda nyújt egy cigarettát, és oda hívja a kecskét, és megeszi a kecske. Nekem valahogy ez a jelenet azt az érzést kelti, mint amikor egy gyerek kipróbál valamit, és fogalma sincs, hogy mi fog történni. Tehát, hogy nem
tudja,
hogy...
A reakció mindenképpen ilyen, igen.
Igen.
Hiszen az egy ilyen nagyon erőteljes megrökönyödést vált ki belőle, amikor realizálja azt, hogy a kecskét megmérgezte, vagy hát mérget jutott a szervezetébe legalábbis. És ez például nagyon érdekes, hogy mennyire aggódó és törődő lesz a kecskével kapcsolatban, hogy mit okozott benne, vissza is megy később megnézni, hogy esetleg nem-e halt meg, meg még erről faggatja is a feleségét, és mondjuk azzal a típusú mérgezéssel, amit a felesége irányába képvisel a magatartásával, és ami látványosan pusztítja a társát, azzal kapcsolatban egyszer nincsen egy ilyen empatikus megnyilvánulása.
Igen, de szerintem nagyon érdekes, hogy erről a jelenetről ugye azt mondja, hogy ez egy álom volt. Tehát, hogy ez...
Mert nem a mérgezés.
Nem a mérgezés, hanem az, hogy visszamegy a kecskékhez. Tehát, hogy ez a gondoskodás gesztus, ez valójában nem történik meg, ebben nem tett energiát, hogyha ezt tételezzük, hogy igazat mond a feleségének, és ez valóban csak egy álom volt.
Hát igen, de hogy pont ennek a nem ilyen tisztán elválasztató voltáról van szó igazából, nem? Tehát, hogy, és hogy azért is, nem csak azért, mert a filmben képileg nem ütnek el ezek a Herbert által álomként detektált mozzanatok, hanem azért sem, mert hogy kvázi az a valóság, amit a film valóságként ábrázol, az éppen az üzemszerűsége, meg éppen az emberi agenciát kiiktató volt emiatt egy kicsit olyan álomra emlékeztet, hogyha más is álmodott ilyet, nem csak én, gyanítom, amiben mondjuk mozgásképtelen valaki, vagy nem tud kiegyenesedni, vagy nem tud legalábbis teljesen az akarata szerint cselekedni. És ugye Herbert hiába iktatja ki a munkát az életéből, egy ilyen jellegű automatizmusban van továbbra is, egy futószalagon járja a bevásárlástól a buszon át a lakás különböző pontjait, ahol egy nagyon keményen dolgozó és kizsigerelt és fantáziátlan ember szegényességével éli meg a úgynevezett saját időt, tehát például étkezés után egy cigarettát, ahol cigarettát szíves, az a WC-re vonul el, és a lehajtott ülőként szívja el a lehető legszomorúbb körülmények között.
Igen, de szerintem ez nagyon érdekes, hogy igazából nem lép ki azokból a struktúrákból, amikben él, tehát hogy szemben mondjuk azokkal a karakterekkel, akiket az eddigi filmekben láttunk, akik mondjuk választanak egy sokkal romantikusabb, sokkal inkább mindenféle kulturális mintázatokon nyugvó csavargást, vagy iskolakerülést, vagy valami ilyesmi típusú rendszerből való kilépést választanak. Ő igazából benne marad azok között a struktúrák között, amik kötik. És ebből a szempontból nekem nagyon érdekes összevetni a Melville-nek a Bartleby-ével, az írnokkal, aki egy darabig nagyon tisztességesen és kiszámíthatóan dolgozik, majd egyszer csak azt mondja a főnökének, hogy nem óhajtja megcsinálni a továbbiakban a rá szabott feladatokat. Egész pontosan azt, hogy I would not prefer to. És ennek ellenére ott marad az irodában, és akkor is ott marad az irodában, amikor a vállalat már elköltözik, és továbbra sem óhajtja megcsinálni a rászabott feladatokat, és aztán meghal. És hogy nekem ez egy ilyen tök érdekes dolog, hogy akkor mit gondolunk erről a passzív ellenállásról. Szerintem a Bartleby az már túl van a passzív ellenálláson, vagy ez valami egészen különleges akarat nélküliségre utal. Én a Herbertnek a karakterénél azért azt érzem, hogy a passzív ellenállás nagyon aktívan csinálja ehhez képest, a nem óhajtáshoz képest.
Például nagyon következetes abba, ahogy ebben nem hajlandó senkit bevonni, és igazából nem, tehát hogy igen, a barátaik és a felesége ábrázolásából megalapozottnak tűnik az a gyanú, hogy ezek az emberek nincsenek sem az együttérzés, sem az intellektus olyan fokán, ahol kvázi értelmesen lehetne beszélgetni velük, de egy mindestre kísérletet sem tesz rá, pedig igen, egyébként nagyon visszataszító és konformista barátjának tényleg van egy ilyen reflexiója, ahol...
Igen. Nem, igen, ezt mondom. Yeah.
Tehát, hogy tényleg ettől olyan ambivalens, hogy egyrészt ez a passzivitás mennyire, igen, ahogy mondtuk, nem mennyire konok, meg mennyire akaratlagosnak tűnik. Ugyanakkor a leginkább agitatív gesztusát, ami tényleg, ahogy nagyon szépen mondtad, Marci, így nagyon jelentőségteljes, hogy nem a munkával, hanem a szabadidővel szemben mutatja be, és egyébként ez a filmen végig-végig vonul, hogy ahogy a munkát megtagadja, úgy egyébként a kikapcsolódásnak minden olyan konvencionális formáját is megtagadja, mint mondjuk az esti tévénézés, vagy a sport követése, vagy akár ennek a vasárnapi kirándulásnak a valós élvezete, és a bájcsevelyeknek az élvezete, meg ilyesmi. De hogy ugyanakkor ez a pihenőidőnek ez a szabotálása, mint a reggeli kiabálással végez, igazából ez is betagozódik tulajdonképpen egy olyan ciklikusságba, mint a mondjuk a vásárlás, tehát hogy nem nincsen benne spontaneitás, nincsen benne reflexió megint csak. Igazából egyszer, mint hogyha így reagálná rá, mint így kiderül, hogy tényleg tudatában van annak, hogy ezt csinálja, hogy mondja, hogy igazából csak nem akarja, hogy az emberek olyan sokáig aludjanak, de hogy aztán, amikor az utcán szembesítik vele, hogy ez milyen kellemetlen, hogy az egyik szomszédja ott szemben, mert az utcán is szembesíti vele, hogy ez milyen kellemetlen az ordítozás, akkor így nem úgy reagál, mint akinek különösebb elképzelése lenne arról, hogy...
De ez szerintem nagyon fontos, amit mondasz, hogy ugye a Szelesznek a filmjeiben nem csak tévéfilmjei, játékfilmjei is vannak, például a Reifezeit, vagy az Utópia című filmek, amikben nagyon fontos az időmérése, órák szerepelnek, van a tárgyi világban is nagyon fontosak ezek a mint szimbólumok, és hogy ebben a filmben igazából nem látunk órát, tudjuk azt, hogy, ha jól emlékszem, tudjuk azt, hogy nagyjából másfél-két éve nem dolgozik, és látjuk a napoknak a ciklusait, a vasárnap is nagyon erősen meghatározza azokat a ciklusokat, amikben a Herbert éli az életét, és azt hiszem, hogy az, hogy ez a típusú ilyen interiorizált idő, vagy hogy anélkül is tudja, hogy hány óra van, mert kiderül a tevékenységeiből, mert tudja, hogy mit kell csinálni bizonyos napszakokban, enni kell bizonyos napszakokban, aludni kell. Szóval, hogy az interiorizált időnek és rendnek a kirajzolása szerintem ilyen nagyon fontos ebben a filmben, és teljesen ilyen, tehát hogy az ilyen pontosság, ahogy jár az óramutató, és ahogy következnek egymás után ezek az ilyen nagyon rövidre szabott, nagyon, nem tudom, ilyen tökéletesre csiszolt jelenetek, azt szerintem így, igen.
Nagyon kifejező azzal kapcsolatban, hogy igazából az órára, mint fizikai vagy külsődleges helytartójára a rendfertartásnak nincs szükség, mert még egy ilyen ember is teljesen alárendeli magát. Amivel kapcsolatban egyébként, hogy visszatérjünk esetleg a beszélgetésre.
Egyébként, bocsánat, ahogy a rendőrségre sincsen szükség, hiszen a környezete meg fegyelmezi Herbertet, és ebben a szomszédok is bízhatnak, tehát hiába fenyegetőznek azzal, hogy vasárnap ki fogják hívni rá a rendőrséget, hogy ez nem történik meg. Bent van ezen a klinikám, vagy ebben az elmegyógyintézetben, és ott is van egy tévénézős jelenet. Ugye szemben az otthoni tévénézésekkel, amikor egy lövöldözős western filmet néznek, vagy foci meccset, vagy kvízműsort, itt egy híradást hallgatnak az elmebetegek. Ez nem elég fontos, hogy itt az elmebetegek hallgatják a RAF-ról és a 70-es évek végi gépeltérítésekről szóló híradásokat, és akkor ott látunk egy elmebeteget ezelőtt, a képsor előtt, aki talán a rádióját használja Vokitokinak, ami szerintem egy ilyen iszonyú gazdag, meg nagyon jelentéses bemutatása annak, hogy mi történik a 70-es évek végén az NSZK-ban.
Ez a film már azután készült, hogy a Róta Ármű frakción az NSZK és Európa 70-es évekbeli egyik legnagyobb szélsőbaloldali terrorszervezete, ami szoros együttműködésben olyan más alakulatokkal, mint például a PFLP, a Palesztina Felszabadításért Küzdő Népfront, vagy az ETA, Baszkföldön, vagy az RIA Írországban. Igazából ugye nyilván a helyi társadalom specifikumainak megfelelően arra mutatott rá, azt tette szükségképpen belátandóvá, hogy az a liberális kapitalista rend, amely felváltotta a harmadik birodalmat, továbbra is egyrészt az erőszaknak absztraktabb, kevésbé fizikai terrorban tetten érhető formáin nyugszik, másrészt konkrét személyekben is átörökül a náci Németország idejéből, akik közül ugye egyet-kettőt elraboltak, vagy meggyilkoltak, ami miatt börtönbe kerültek, ahol, mint ahogy az a börtönbe kerülés rendjéhez tartozik, elkoboztak tőlük minden olyan eszközt, amivel öngyilkosságot lehet elkövetni, ami nagyon hangsúlyosan előkerül ugye az ornunkban is, mint a nyakkendő, meg az öv. Ehhez képest ugye rejtés körülmények között mégis öngyilkosak lettek a börtönben, és ez ellen tiltakozott a PFLP, a börtönkínzások ellen, amikor eltérítették a Lufthansa Majorkáról Frankfurtba tartó járatát Mogadisuba, és konkrétan erről számolnak be ebben a jelenetben, ahogy mondtad, annak nagyon hangsúlyosan elmebetegek előtt, akik egyébként elég megrendülten figyelik ezt, Herbert is, aki nem viseltetik különösebb érdeklődéssel a világ bármilyen eseménye iránt, megtorpan, és figyeli a tévét, és nyilván ez olyan értelemben is fölidézi a RAF szellemi tevékenységét, hogy kétségbe kell, hogy vonjuk az elmebetegségnek, vagy a depressziónak például, vagy a bioritmusnak, vagy az összes ilyen normativitást feltételező fogalomnak a létjogosultságát.
A film utáni beszélgetésben is előkerült az, hogy mennyire kell ezt a filmet úgy olvasni, mint a 70-es évek végi, 80-es évek elejé NSZK-nak egy ilyen lenyomata, vagy hogy talán az is felmerült, hogy ez egy erősebb film lenne akkor, hogyha ez egy ilyen példázat lenne arról, hogy egy ilyen általánosabb érvényű példázat arról, hogy milyen a kapitalizmusban élni, de hogy szerintem ezek iszonyú fontos részei ennek a filmnek, annak a megágyazása, hogy mi az a konkrét közeg, amiben megfogalmazódnak a Herbertben, vagy amiben előáll a Herbertben ez az állapot. Ez is egy nagyon fontos utalás. Nagyon egyébként így dolgozik az egész film, a Szelesznek a filmje, hogy szerintem ilyen nagyon finom utalásokkal teremt meg ilyen nagyon komplex intellektuális és érzelmi helyzeteket is. De a másik dolog, amivel pedig nagyon erősen beköti a német társadalomba, több ilyen dolog is van még egyébként. Az egyik az nyilván a bevándorlásra és a kívülállóságra tett többszöri reflexió, mint ahogy egyébként a 70-es, 80-as évek német filmjének, a Fassbinder filmeknek, a Herzog filmeknek, a Wenders filmeknek nagyon fontos témája a társadalom, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik valami miatt a társadalom peremére szorulnak, prostituáltakkal, kicsit olyan a 70-es, 80-as évek filmjeim végignézni, mint hogyha a társadalomban csak prostituáltak, munkakerülők és alkoholisták és drogfüggők lennének.
De ahogy mondták, megrovóan vagy sem, teljesen mindegy, de ahogy mondták a beszélgetésben, hogy ez kvázi nem egy ilyen általános látlelet a kapitalizmusra, hanem nagyon erősen gyökeredzik a maga társadalmi milliójében, hogy még az általad felsorolt tényezők mellé, nem is csak hozzá akartam lenni, azt mondta Marci, mondta, hogy én ezt az utópiáját, a mostan innen nézve utópiának tetsző működését a német jóléti államnak, hogy ez fel sem erül senkiben sem, hogy Herbertnek esetleg deklasszálódnia kéne, vagy hogy ez meg fog történni, vagy hogy ő hajléktalan lesz. És hogy a beszélgetésben is kiemeltük, hogy vajon miért vasalja ki a felesége minden reggel az ingjeit, amikor nincsen egy olyan közeg, ahol kvázi őt reprezentatívan fel kell vonultatni, tehát hogy...
Vágyálmai sincsenek, és rémálmai sincsenek, tehát igazából
és fenyegetettsége sincsen ebben a formában, és nem tudom teljesen eldönteni, hogy ez a jóléti állam milyen teljesen perfekt működésének tudható-e be, vagy esetleg megint csak ennek a nagyon furcsa ilyen fantáziátlanságnak, meg ilyen nagyon részleges ellenállásnak, amiben igazából stilárisan egyáltalán nem akar ellenállni, tehát hogy mondjuk az előző vetítéshez kössük, hogy ez felső merül, hogy mondjuk egy csavargó legyen, vagy hogy esetleg jobban szeressen nem abban a lakásban élni, aminek minden rekvizítuma arra az általa iszonyatosan megvetett életre emlékezteti, aminek nyilván fő komponens a munka, de azért nem az egyetlen.
Hát igen, de közben ugye, és bocsánat, csak egy gondolat, hogy ez szerintem azért is fontos, mert az nem merül föl, tehát igazából nincsenek veszekedéseik a feleségével, amiatt, hogy esetleges megélhetési nehézségek lennek. Nyilván azt jelzi az asszony, hogy egyedül tartja el a családot, de ugye ez különösebb megterhelést jelentene, vagy hogy hiányozna a pluszkeresőnek a bevétele abból, hogy kijön a családi kassa pozitívra. Az nem merül föl, mint dimenzió, sőt, az sem merül föl, mondjuk például azért kéne több pénzt, hogy elmenjenek nyaralni, tehát a nyaralás meg nem történtének, nem az az oka, hogy nincs rá pénzük, hanem hogy a Herbert nincs rá akarata. És ugyanígy egyébként ugye van egy művészeti alkotás a lakásban, amit valami melegvárban vásároltak meg, tehát hogy láthatóan még ilyen típusú kiadásokra is futja, hogy képzőművészeti alkotásokat vásárolnak, tehát hogy és ezt az egész lakást fenntartják, és így tovább. Szóval ez egy tényleg nagyon érdekes dimenzió, hogy a munkavállalás nem azért fontos, hogy elfogadható életszínvonalat tudjanak maguknak biztosítani, hanem egyszerűen csak azért, hogy végre már lépnél vissza a társadalmi normák és a rend keretei közé.
Ez egyébként fantasztikus, nem ez a kép, tehát a tökéletesen berendezett polgári lakásba kell egy dolog, ami egy picit különlegessé teszi az embert, ami azért... Egy picit deviáns.
Igen.
De hát igen, meg ez nem nagyon fontos, hogy azért ez az élet, vagy az a társadalom, amit itt látunk, ebben teljesen elképzelhető lenne az egyébként, hogy a feleség dolgozik, és a Herbert pedig otthon megcsinálja a házi munkákat, és nem kell elmennie dolgozni. De ugye senkiben nem merül föl, a feleségben sem, és a Herbertben sem, hogy ezt egy, nem, a Herbert nem egy menedzselhető életet akar csinálni ebből, és a feleség pedig el se tudja gondolni azt, hogy mondjuk neki lehetnének olyan vágy, tehát, hogy mondjuk ő a saját feladataiból átadhatna valamit a Herbertnek, ő ezt nem szeretné. Ő azt szeretné, hogy a társadalmi rend álljon vissza azzal, hogy ő kivasalja az ingeket, ő mindent megtesz, ami az ő feladata, kivasalja az ingeket, főz, bevásárol. És közben eszembe jutott, hogy mit akartam mondani a Szeleszről, a kívülállóságát, meg hogy a bevándorlás milyen fontos a filmjeiben, és konkrétan ezt a filmet szokták úgy emlegetni, mint a leginkább önéletrajzi és a legmérgesebb filmje, abban az értelemben, hogy a bevándorlás milyen sokféleképpen megjelenik ebben a filmben. Ugye eleve Herbertnek a lengyel neve van, Slatkovsky, ami többször előkerül az állásinterjún, elmegy egy állásinterjúra végül, és ott megkérdezik tőle, hogy német állampolgár-e, és akkor mondja, hogy, vagy nem azt kérdezik meg, nem, hanem azt feltételezik, hogy maga lengyel, és akkor mondja, hogy nem, német állampolgár vagyok. Tehát az állampolgárság kérdése is előjön, illetve amikor egyszer elmegy félig meddig a munkaügyi hivatalba, akkor az is elég hangsúlyos, mivel a filmnek elég kevés szereplője van, ott elég hangsúlyos, hogy a statiszták valószínűleg irániak, vagy törökök, vagy, de minden esetre nagyon látványosan nem értenek németül, és a külsejükből azt feltételezhetjük, hogy valószínűleg bevándorlók. Szóval, hogy többféleképpen is beépíti a cselekménybe a kívülállóságnak az élményét, a Szelesz.
Hát és visszatérve ez amit a Marci és Tamás Gáspár Miklós utolsó beszélgetéséből idéztetek föl, van egy olyan szerkezet és társadalmi rend, amihez képest ilyen markerek, mint állampolgárság, megjelenés, nyelvismeret lehet kívülállónak lenni, de hogy ugyanakkor az a tudás, hogy igazából erről mindenki tudja, hogy borzasztó és elviselhetetlen és fönntartatlan, az átjárja ezt a szerkezetnek ezt a belső szféráját is, tehát magához képest mindenki kívülálló benne, mindenki elég boldogtalan benne, és teljesen elviselhetetlenek azok a párbeszédek, amiket folytatnak. Tehát nem tudod annyira megvetni Heidit és Jürgent, és Herbert feleségét, akinek nem emlékszem a nevére.
Máriát,
hogy azt gondolt, hogy ez kielégíteni őket, hogy nem tudom, amiről beszélgetnek, hogy, vagy hogy bár, hogy lehetne olyan ember, akit kielégítesz, hogy a reggeli beszélgetés abból elő kérsz-e még egy virslit.
Igen, egyébként még majd beszélgethetünk a karakterekről, csak esetleg még a névnek a lengyelsége miatt megkérdezem, hogy van egy ilyen jelenet a klinikán, amikor már bevitték a klinikára, hogy egy vasárnap reggel kimegy a klinikának a folyosójára, és elkezd kiabálni.
Elkezdik kiabálni, hogy Aufstehts, ami ugye a film elején, tehát amikor az utcán csinálja ezt a nagyon performatív ébresztését, vagy agitációját, akkor azt mondja, hogy Aufstehen, ami egy formálisabb megfogalmazásának, és aztán azt mondja, hogy Aufstehts, fölkelni, és aztán az Aufstehts, ez nagyon hamar, nyilván szemben az én kejtésemmel az anyanyelvi színész finom árnyalatével átfordul, hogy Auschwitz, és hát ugye itt nyilván megint csak az előbb említett hagyományfolytonosság a harmadik birodalom és az NSZK között, meg hát egyáltalán az üzemszerűség, ahogy a társadalom és a pszichiátria és a haláltábor működik, azoknak a megfeleltethetősége, a nyilvánvaló fontos különbségeikkel együtt, de mégis. És kicsit egy ilyen mesztelen a császár jellege is van ennek a bekiabálásnak, nem? Tehát, hogy egy olyan szót kezd el kiabálni, ami...
Ami aztán ki is váltja az intézmény erőszakot.
Ki is váltja az intézmény erőszakot, meg ami kicsit ilyen...
Mert ugye tehát megjelennek hirtelen a ápolók, őrök dimenzióban, vagy nem tudom, Venn diagram metszetében elhelyezkedő személyzet tagja, és így elrángatják.
Igen.
A hallgatók ezért.
Igen.
Ami a filmnek az egyetlen olyan jelenete, amikor igazából ilyen mérvű erőszakot
igen,
alkalmaznak.
Igen, erőszakot alkalmaznak vele szemben.
Igen. Igen, egyrészt ez, de a másik, amire...
Ami szerintem, bocsánat, csak ez egy annyira erős pillanata a filmnek, hogy valaki kimondja azt a szót, hogy Auschwitz, és kicsit olyan is, mint hogyha tehát valahogy akkor jönnek ki az ápolók a szobáikból, amikor meghallják azt, hogy Auschwitz, és szerintem így egy ilyen iszonyatosan, nem tudom, torokszorító jelenet az, amikor így ezt megteremti ezt a helyzetet, hogy erre a szóra lesznek olyan agresszívek az emberek, hogy arra ennek a felejtésnek az ilyen agressziója mutatkozik meg valahogy ebben a gesztusban, hogy ott így nyomják, vagy lekötözik, és beinjekciózzák.
A másik, amire eszembe jutott, ez a nem tudom mennyire szerencsés analógia, a Mesztelen a császára, hogy kvázi valami olyat mond ki, ami iszonyú evidens kéne, hogy legyen. Tehát, hogy ami a legelsődlegesebb, banálisabb asszociáció Németországról, Lengyelországról, az olyan rendfenntartó intézményekről, mint a pszichiátria, és mégis sokkoló, és mégis olyan, mint hogy egy ilyen légüres térbe mondaná bele. És hát ennek megfelelően reagálnak, ugye, az, ahogy mondjátok, hogy az azonnali elhallgattatása. Nyilván Magyarországon mondjuk szerintem ez egy nagyon húsba vágónak tartom egy ilyen jelenetnek a kihangsúlyozását. Szerintem, mondjuk amikor én gimnáziumba értem, mindenképpen emlékszem, de szerintem máig ez egy ilyen fontos toposz, hogy hogy a német szembenézés az ilyen példaértékű. Akkor most például itt ennek kapcsán elmondanám, hogy mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy az inspirációinkat így elismerjük, meg nagyon szépnek tartjuk a kurátori munkába azt, hogy ez egy megosztás, és hogy nyilván mi se így magunktól jutunk dolgokra. És például ezt a filmet a berlini Arzenál és a Berlin Elé közös egészen lenyűgöző koncepciói programjában láttuk, aminek az volt a cím, hogy Fiction Specialigung, ami azt mondta, hogy átmeneti engedély, és a német filmtörténet egy olyan kiterjesztése volt, amely bevándorló hátterű, nem német menekült, vagy Németországban élő bevándorlók Németországról szóló filmjét gyűjtötte egybe, és ezek a legkülönbözőbb okokból éltek ezek az emberek az NDK-ban, vagy az NSZK-ban, az NDK-ban általában szovjet barát országok fiataljai tanultak Babelsbergben filmkészítést, és az NSZK-ban pedig gyakran mondjuk menekültként éltek például Chiléből, vagy Görögországból, vagy Spanyolországból. Ezeknek az egyike volt az Ordnung, ami egyébként tematikusan szinte a legfinomabban, vagy a legkevésbé manifest módon jelenik meg a bevándorlók. Éppen ezért megrázó, hogy még ebben a lappangó rétegben is micsoda apropója az elnyomásnak, meg az ilyen hétköznapi finom megalázásnak, hogy valakinek a nevét nehéz kimondani, és akkor ezen lehet így rágózni. Csak így, hogy ezt az Auschwitzra adott erőszakot, az Auschwitz szó kimondására adott erőszakot összefüggésbe érzem ennek a Berlin Elés programnak a többi filmével, hogy hát akit érdekel az, hogy ez a szembenézés milyen mértékű volt, és esetleg kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy ebben hihet-e nekünk, akkor javaslom, hogy bármelyik filmet nézze meg, ami arról szól, hogy hogyan éltek mondjuk török vendégmunkások Nyugat-Németországban, és hogy igen, ahogy Anna mondta, minthogyha tényleg mindenkire kizárólag a kábítószerfüggés, a prostitúció, és a hajléktalanság, és a meleg szubkultúraban vadászó idős sugar daddy-k várhatnának csak, aki nem a német, bionémet polgárságból származik.
Egyébként ebből a programból már vetítettünk egy filmet a Partizán Filmklubban, a Karakafa, Fekete Fej című filmet, ami a török bevándorlóknak a lehetetlenségeiről, az életüknek az ellehetetlenítéséről szólt. De a másik dolog, amit nem fontos kihangsúlyozni abból, amit mondtál, az a nemzeti filmkultúráról való gondolkodás, hogy mit jelent az egyáltalán egy nemzeti filmkultúra, és egy olyan dologban, mint a filmgyártás, van-e értelme egyáltalán nemzetiről beszélni, vagy mit jelent a nemzeti ezen szerintem egy nemzeti filmes intézménynek, a Nemzeti Filmintézetnek például nagyon érdemes lenne gondolkodnia. De nem most komolyan mondom, tehát ez egy tök fontos feladat lenne szerintem, hogy például mit kezdünk azokkal az életművekkel, akik olyan magyar vagy Magyarországon született alkotóknak az életművei, akik aztán kénytelenek voltak elmenekülni, elüldözték őket ebből az országból.
Elüldözték ebből az országból, politikai vagy etnikai alapon, vagy pedig, ami kevésbé halálos, de bizonyos szempontból számomra ugyanolyan megrázó, főleg akkor, amikor itt a nagy tömegfilm kultuszban hivatkozunk ugye a 30-as évekre, amikor még olyan filmeket gyártottak itt a Jancsó és bűntársai zűlesztő hatása előtt, szóval amikor még rendesen olyan magyaros filmeket gyártottunk, amiket meg is néztek szívesen az emberek, hogy voltak olyan alkotók, akik azért menekültek el Magyarországról, mert úgy érezték, hogy itt nem tud kibontakozni a tehetségük. Azért a kényszernek ez is egy együttérzésre
érdemes. Fogadható vonás, igen. Bocsuk, mert lassan a beszélgetés végéhez közeledünk, és én egy dolgot be akartam dobni, és ez így a Nemzeti Filmintézet kapcsán talán releváns lehet, meg ilyen jóléti államnak egy kicsit ilyen magasabb absztrakciós, vagy egy ilyen kicsit kizumolt pozícióból való megfogalmazása, hogy szerintem az is nagyon fontos, hogy ezt a filmet tényleg televízióban lehetett előállítani, és hogy így ebben a korszakban a televízió az még mint művészeti intézmény is működött. És hogy ez ma már nincs így, de mi nem is gondolkodunk így arról, hogy akár... Tehát ugye ez Magyarországon is így volt. Tehát hogy az MTV az keltetője és finanszírozója volt nagyon sok fontos alkotói karriernek, ugye a legevidensebbet említsük meg, Fehér György nem készített volna filmeket a TV támogatása nélkül, és ennek a hiánya így a rendszerváltástól kezdődően, és pláne 2010 után így drámai módon van jelen abban, hogy miért ilyen sivár a magyar művészet és kulturális szintér. Tehát, hogy itt most sokat szoktunk beszélni, vagy sokat szoktak beszélni a nyilvánosságban arról, hogy hát a köztévé, mint propaganda intézmény, és ez igaz, meg ezek a problémák, ezek nyilván adottak, ezeket nem kell kisebbíteni, de hogy így egyáltalán szokott szó esni arról, hogy mennyire probléma az, hogy nincs jelen, mint művészeti intézmény, amely adott esetben foglalkoztatója lehetne alkotó embereknek, megrendelője lehetne alkotásoknak, és egyáltalán biztosítatna egyfajta folytonosságot, hogy ne csak ilyen projekt alapon szerveződjenek különböző alkotói csoportok, hanem hogy pont az a lényeg, hogy tudások, tapasztalatok, emberi kapcsolatok, azok így filmről filmre, alkotásról alkotásra tudjanak együtt maradni, szervesülni, természetszerűbbé válni, és így tovább, sem akarom ezt itt túl biologizálni, de a lényeg ez a dolognak, hogy ez szerintem egy drámai hiánya a magyar nyilvánosságnak, és ugye ebből a filmből is azt lehet látni, hogy mennyire fontos az, hogy a televízió, mint művészeti intézmény az jelen legyen.
Sőt, tehát mint állami intézmény, tehát mindezek, mert mit elmondtál ráadásul, mint kiszámítható, stabil költségvetéssel rendelkező állami intézmény, igen, nagyobb művészi szabadságot biztosíthatna az alkotóknak, mint hogy láttuk ennek a filmnek a hihetetlen esztétikai gazdagságát, igen, kigondoltságát, nem tudom, szubverzív zene használatát, tehát nem arról van szó, hogy itt kvázi, nem tudom, ismeretterjesztésre adnak pénzt azért, hogy aztán azok, akik a művészetükből nem élnek meg, azok itt megélnek, hanem ez egy sokkal stabilabb rendszere, a kibontakozást lehetővé tevő rendszere, mondjuk egy piacról élő filmgyártónál. És ez ugye tragikus, hogy mondjuk a Netflix, amit nyilván nem az állam biztosít, de mégis a működése miatt is sokkal kiszámíthatóbb, meg stabilabb költségvetéssel rendelkezik, mint egy hagyományos filmgyártó. Ugye néha tapasztaljuk, hogy meglepődéssel, hogy nagy, vagy az Apple, vagy más streaming, nagy olyan nevek, akik ezen mozi művészet jellegért egyébként kiállnak, mint mondjuk Martin Scorsese, elmennek hozzájuk dolgozni.
Csak annyiban vitatkoznék, mert egyébként szerintem ez amikor volt az írósztrájk, akkor ez egy nagyon érdekes aspektusa volt annak, hogy azt többen elmondták, hogy pont a streaming szolgáltatóknál az a legnagyobb probléma alapvetően, hogy mivel annyira erőteljes a projekt szemlélet, tehát hogy még úgy csinálnak meg egy sorozatot, hogy még mondjuk korábban a televíziónak, hogy így mit a 90-es évek során is, nem tudom, volt egy írógárdája, akit így foglalkoztattak mondjuk egy éven keresztül, és amikor megrendeltek egy következő évadot, akkor egy egész évre hívták őket vissza, és emiatt volt lehetőség arra, hogy ténylegesen műhelymunka alakuljon ki. Itt most pont azért, mert hogy így mindent így tömegtermelés, dömpingtermelés van, ezért gyakorlatilag ilyen hónapokra vannak foglalkoztatva emberek, és aztán el van engedve a kezük, és ha esetleg van megújítás, akkor egy év múlva kapnak egy újabb 2-3-4 hónapra szóló kontraktot, de hogy így nincs meg az a típusú folytonosság, hogy nem tudom én, alkotói csapatok, írócsapatok, stb. Állának egy-egy ilyen produkció mögött. Tehát és szerintem ebből a szempontból az ilyen prekarizáltsága a filmgyártásnak, az pont a streaming platformoknál így még brutálisabban abszolút van jelen. És hogy szerintem ez ilyen nagyon, tehát egyrészt elképesztő azt elgondolni, a 80-as években ilyesmi lehetett a német közszolgálati tévében, ezt emberek megnézték, ezután része volt a nem tudom, hétköznapi diskurzusoknak, gyűlölték, szerették, tök mindegy, de úgy feltétlenül nem rúgtak ki miatta senkit, sőt, ezek az emberek aztán másnap lehet, hogy más magazin műsorokban, dokumentumfilm készítésben, stb. Jelen voltak, és ez volt Magyarországon is, és hogy nem okozott államcsődöt, nem volt belőle nagy probléma, és hogy ezt meg lehetne ma is csinálni. Tehát, hogy amikor csak, bocsánat, nekem ez egy ilyen ünökém, nyugodtan vágjátok majd ki, hogyha így túlterjeszkedik a podcast határain, de én nekem soha nem volt az a bajom, hogy 140 milliárdot költenek a köztévére, szerintem teljesen helye van ott ennek a pénznek, és lehetne ebből csodálatos, nem tudom én, híradókat, információs, nem tudom miket, tehát, hogy így online, offline, kábelen, stb. Hullámhosszon, stb. Tehát, hogy lehetne egy ilyen nagyon komplexen integráltan működő közszolgálati intézményrendszert működtetni, aminek része a fikciós gyártás is, és hogy műhelyben műhelymunkákat támogat, és ilyen műhelyeket működtet, és nem tudom, szóval, hogy így hogy ne a költségvetését akarjuk megnyírbálni a közszolgálati tévének, hanem vegyük komolyan a funkcióját, és vegyük végre egyszer ezt vissza a birtokunkba, inkább ez lenne szerintem a kívánatos célkitűzés. Gyakorlatilag mindenki a piactól várja a megoldást, és így egyszerűen nem veszik észre, hogy az nincs, és nem is lesz, mert nem ez a feladata, és csak azért akartam pont erre a Netflixes példát, bocsáss, nem meghazudtolni akartalak, vagy bármi ilyesmi, de hogy én arra nagyon, tehát azt nagyon kártékonynak tartom, amikor a streaming platformokat, mint az alkotói kiteljesedés lehetőségétként.
Nem, ez tök jó, hogy kijavítottam, mert nyilvánvalóan félreérthetően fogalmaztam, tehát én is nagyon kártékonynak tartom, és abszolút ez egy illúzió, ez egy öncsalás, és természetesen mind mennyiségi, mind minőségi szempontból sokkal nagyobb benne az a kiszolgáltatottság, amit az írók példáján keresztül leírtál, csak azt akartam mondani, hogy ilyen nagyon kivételes, ilyen nagyon nem reprezentatív, és a streaming esztétikailag is uniformizáló, és a munkajogot semmibe vevő működését egyáltalán nem mentő módon, ennél fogva még csak még tragikusabb, hogy viszont olyan a tőke felhalmozása olyan összehasonlíthatatlan egy, mit tudom én, mondjam valamit egy Paramount-tal szemben, vagy nem tudom, biztos annak is van már streamingje, csak nem tudok róla.
Persze, hogy van.
Jó, akkor valami, aminek nincs, egy MGM, ami már nincs, de hogy olyan annyival stabilabb, és csak ezt akartam egy laza és nem kifejtett módon párhuzamba állítani az állam stabilitásával és az állami tévé stabilitásával, hogy ilyen nagyon kivételes esetekben, ilyen nagyon nagy neveknél kvázi mondjuk megengedheti magának azt, hogy valaki nagyon hosszú filmet csináljon.
De akkor itt, bocs, az HBO szerintem ebből a szempontból a legjobb példa, mert érted, a David Simonnak a karrierje az nem lett volna elképzelhető annélkül, az HBO őt, meg egy csomó fontos munkatársát így kázi tényleg állandóan foglalkoztatta különböző produkcióban, és lehetőséget kapott, és mostan ugye már az HBO-t is eladták, szétszedik, mostantól majd Max lesz neve, a rossz sebb tudja. Tehát hogy a lényeg az, hogy még ez sem működik, tehát hogy ott kvázi piaci alapon ez így valamelyest működött, és valamelyest adott egy-két ilyen típusú alkotói kiteljesedésre lehetőséget, és látható, hogy ez sem, tehát ez nem egy fenntartató modellje annak, hogy hogyan tudnának érvényes tévés alkotói pályák megképződni, úgyhogy végsősorban nem marad más tényleg, mint hogy tudomásul venni, muszáj lesz az állami intézményeket visszavenni, és ilyen szempontból komolyan venni és megvédeni.
Két dolog van, szerintem így még a film kapcsán, hogyha a szexjelenetről, meg a nővel való kapcsolatról, vagy a Heinz Levennek a játékáról beszélnénk, szerintem én ennek örülnék, de választatok egyet a kettő
közül. Marci válaszol, nem ennyi ideje.
Beszéljünk a szexjelenetről. Jó. És egyébként azért beszéljünk a szexjelenetről, ott egyébként tök jó volt, pont az Ambrus kollégám, aki egy csodálatos szerkesztő, X-es Ambrus, és ő hozta fel a beszélgetésen azt, hogy ő nem látott még ilyen szexjelenetet, és valóban egyébként nagyon érdekes volt egyrészt az ábrázolás, másrészt meg a kifejezés, amit ezen keresztül kommunikált, tehát hogy gyakorlatilag nem tudtam másként látni, ugye az volt, hogy a kép határ alsó részéből emelkedett föl a feje, mint a víz alól föl emelkedő fej, ami levegőt próbál venni, majd újra alábukott, majd újra föl, ahogyan a behatolásnak feltétlenül a ritmusát képeztem meg, és hogy így nagyon érdekes volt, hogy a behatolás, mint a levegővétel kifejezése, aztán a visszamerülés, amikor kihúzza a hímvesszőt, és ott akkor a, nem tudom, szerzett oxigénből kell gazdálkodni, majd aztán megint behatolás, megint légvétel, megint visszabukás, és a hímvesző kihúzása. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy nem tűnik gyönyörtelinek az együttlét, de közben mégis valamilyen módon a levegőhöz jutásnak egy ilyen nagyon pregnáns kifejeződését lehetett látni.
Hát és ugye ezt ilyen nagyon erős nyögések kísérik, ilyen nem hát a szenvedés hangjai, vagy hogy mondjam, szóval igen, és mindezt egy teljesen fekete háttér előtt, tehát ugye, és aztán látjuk, hogy ő fölül van közben a nőn, tehát hogy így egy ilyen teljesen fura álomszerű, tulajdonképpen az az egyetlen álomszerű kép.
Nyomatékosítja ezt a benyomásunkat a Herbertnek a besorolhatatlanságáról, hogy miközben teljesen nyilvánvalóan visszajog mindenfajta lelki és érzéki házastársi kötelességtől, vagy megszokástól. Ezekben a helyzetekben egy alkalmatlan belesodródik, mint hogy elismegy a munkavállaló, vagy a
munkaügyi hivatalba.
Tehát, hogy így ezek olyan számomra olyan rögzítetetlenek, hogy neki mikor oldódik fel, vagy átszűnik meg átmenetileg a konoksága.
Nekem egyébként ettől egy igazán különleges film, hogy én úgy érzem, hogy igazából itt nem szimbolizál valamit a Herbert, vagy nem metaforizál egy lélekállapotot, hanem ez egy igazi ember, egy igazi karakter, akinek ezek tényleg dilemmái, hogy az ő kivonulása az mennyire legyen kivonulás, hogy mennyire kell engedményeket tenni a feleségének. Itt nem az van, hogy ez a társadalomról egy ilyen nagy parabola, hanem egyszerűen tényleg egy
karakterábrázolás.
Karakterábrázolás, igen.
Igen.
Én így éreztem.
Igen, és hát ez ebbe az ambivalenciában, hogy a Marci meg az Anna megfogalmazta, tehát hogy a szex egyszerre, levegőhöz jutás egyszerre, küzdelem a levegőért, ez ebben így kifejeződik, Herbert. Szóval nagyon örültem, hogy Marci felhozta a tévének ezt a funkcióját, mert az ős, amiről sokat szeretünk beszélni, nem véletlenül sokszor mutatunk be tévéfilmeket, és kifejezetten szeretjük a filmtörténetnek azokat a nagyon sűrű pillanatait, amikor a tévé számomra bizarr módon, nem tudom, hogy a hatalom felől nézve érthetetlen módon helyettesíti a szabad filmkészítés lehetőségét, mint például a Thatcher korszak Angliája, ahol a nagyon nagy formátumú angol rendezők azért nem számíthattak művészi elismerésre, mert nem jutottak el a filmfesztiválokra, mert a Channel 4-nak és a BBC 2-nek csináltak filmeket, emiatt viszont sokkal többen látták ezeket a filmeket, tehát a Thatcher rendszer leleplezése, amit nem hagytak, hogy megtörténjen a moziban, az összehasonlítottan több emberhez jutott el. Hát ennek a korszaknak ugye Magyarországon talán legismertebb képviselője Mike Lee, akit nagyon szeretünk, és reméljük, hogy egyszerbe fogjuk tudni mutatni a munkáit, de most az utolsó alkalommal a Partizán Filmklub szabadidő ciklusának záró 12. alkalmával, ami június 12-én 7 órakor lesz az 5-ös 10-ben, a 6. kerület 5-ös utca 10 szám alatt található kulturális központban. Ellen Clark, aki ugyancsak ez a 80-as években tévében dolgozó rendezőgenerációhoz tartozik, Ellen Clark Road című egyórás filmét fogjuk levetíteni, mert Screenplay című sorozatnak volt egy eleme. Ebben a szabadidőnek azt a felfogását akarjuk továbbvinni, radikalizálni, amit az előző Renoáros alkalom és a mostani Ordnungos alkalom így megkezdett, vagy folytatott, és előtte pedig kvázi ilyen keretes szerkezetben visszatérjünk a film program kezdetén domináns két világháború közötti, vagy a második világháború bal sejtelmét érző és megidéző filmekhez. Előtte levetítjük a szintén Egyesült Királyságbeli 1939-es Spare Time című Humphrey Jennings filmet, ami a munkásosztály szabadidejének egy iszonyú méltóságteljes és magasztos műve, úgyhogy azokat is várjuk, akik ezt a méltóságot szeretnék megélni, és azokat is, akik Ellen Clark kérlelhetetlen szubverzióját, úgyhogy június 12-én 7 órakor találkozunk utoljára, amikor aki eljön, az a podcastok mellé még egy kiadványt is kap, amit a Filmklub, azt csinálunk Annával.
Wow!
Hú, ez nagyon bátor, hogy ezt bejelentetted, de jó.
De akkor a bátorság vonalán tovább haladva még egy utolsó kötelezettséget szeretnék tőletek kifacsarni, hogy meg tudjátok ígérni, hogy oké, hogy a szabadidőciklus a végéhez ért, de a Partizán Filmklub nem érhet véget.
Soha nem érhet.
Soha nem érhet, ez Marcis teszteket kell megnyerni.
Én azt mondom, az operatív vezetés. Mi ősszel mindenképpen szeretnénk, hogy folytatódjon.
Hát mi is, persze.
Akkor ezzel búcsúzunk a hallgatóktól.
Nagyon köszönjük a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Nem, bocsánat, egy utolsó után itt lehet még?
Persze. Igen.
Csak mert van biztos, hogy van egy hallgatónk, akit mindhárman ismerünk, és senki más rajtunk kívül, nagyon kevesen. Úgyhogy most itt, soha nem csináltam ilyet még adásban, de most itt a végére legyen már egy ilyen rózsaszín farok, hogy szeretettel üdvözlünk, Zsuzsa néni, csókoltatlak.
Szia, Zsuzsa néni.
Sok szeretettel gondolunk rád.